Horváth Pál műsorát hallják a Szentkereszt fölmagasztalásának ünnepéről.
A Szentkereszt fölmagasztalása. Kedves hallgatóim, egyházunk a mai napon a Szentkereszt fölmagasztalását ünnepli. Ennek az ünnepnek a bevezetése pedig szoros kapcsolatban áll azzal a szent buzgalommal, amelyel a IV. Század második negyedétől a nagy Konstantin császár jóvoltából az üldözésektől megszabadult keresztények a messiás emlékét őrző tárgyak, helyek keresése felé fordultak. Az ünnep eredetét, tartalmát jól ismerjük, miután Konstantinosz jóvoltából az utolsó nagy üldözést követően 313-ban a milánói türelmi rendelet kiadásával elérkezett a hit szabadsága, 325-ben pedig a nikaiai zsinat a maga hitvallásában formába öntötte a tanítás alapjait, Krisztus követőinek közössége gyors fejlődésnek indult. Ennek a kibontakozásnak maga a császár is előmozdítója volt, aki feltehetően régóta keresztény édesanyjának, Helénének a bíztatására bőkezű adományokkal és nagylelkű támogatásával lehetővé tette, hogy Jeruzsálemben a hívők hozzálássanak Jézus a lábanyomának, élete egyes állomásainak feltárásához, templomok, emlékhelyek kialakításához. A történetíró Eusébiosz tudósítása szerint az uralkodó úgy rendelkezett, hogy azokon a helyeken, ahol a hagyomány szerint az Úr szenvedett, meghalt, majd sírba tették, a Golgota dombján káprázatos szépségű templom együttes, a leendő kettős Jézus kínhalálára és dicsőséges feltámadására is emlékező szent sírbazilika épüljön fel. A munkálatok a Makariosznak, Jeruzsálem püspökének felügyelete alatt még 325 végén elkezdődtek. Nem pusztán arról volt szó, hogy a korábban pogány kultusztérnek helyet adó területen alapozási, majd építési munkákra kerüljön sor, hiszen a hívők abban is reménykedtek, hogy a talaj Jézus életének és halálának tárgyi emlékeit is megőrizte. Valóságos régészeti feltárás, ásatás indult, közben pedig talán már 326-ban a városba érkező Heléni anyacsászárné, az uralkodó mélyen hívő édesanyja is közreműködött ebben. Heléni, akinek mély meggyőződése volt, hogy a városban Jézus életének és kereszthalálának tárgyi emlékeire lehet, sorra kifaggatta a jeruzsálemi híveket arról, hogy mit tudnak a messiás lábanyomát őrző helyekről. Ezek után és a Szentlélek sugallatára ő maga jelölte ki azt a pontot, ahol az új templom alapozását végző munkásoknak ásniuk kellett. A hagyomány így neki, az ő jelenlétének tulajdonítja, hogy a föld mélyéből a megjelölt helyen egy ciszternából szent kincsek kerültek elő. A leletek között, amelyek meglelésének fontos napját később is vitákra okot adó módon nem ismerjük, ott voltak Jézus és a két lator keresztjének gerendái, a szent testet átütő néhány szeg és egy felirat töredéke, amely nem lehetett más, mint annak a táblának a része, amelyet Pilátus helyeztetett a római szokásoknak is engedve latin, görög és arám nyelven a názáreti Jézus a zsidók királya szöveggel az Úr feje fölé. A következő években Heléni támogatásával és császári parancsra a kereszt egykori helyére és a sírkamrára, a Szent Sírbarlangra épülő templom együttes elkészült. A hagyomány szerint kérdés volt viszont, hogy mivel három kereszt gerendái kerültek elő a földből, melyik az, amelyen az Úr teste függött. Erre az egy nemzedékkel később élt jeruzsálemi Szent Kürillosz püspök több történetíró által megerősített beszámolója szerint a feltárást felügyelő Makariosz püspök lelte meg a feleletet. Egy betegasszony testéhez érintve a három gerenda oszlop közül csak az egyik hozott gyógyulást, bizonyítva, hogy az a szenterekje, mire a főpap felmagasztalva a relikviát első ízben felmutatta azt a jeruzsálemieknek és a városban összegyűlt zarándokoknak. Maga a Szentsír Bazilika 335-re készen állt a felszentelésre, szeptember 13-án került sor, a következő napon pedig a püspök ünnepi szertartás keretében ismét felmutatta a Szent Kereszt, addig is féltve őrzött, megkerült darabját a jámbor tömegnek, kultuszt és ünnepet teremtve a Szent Kereszt körül. A Szent Relikvia előtti hódolat rövid idő alatt része lett a húsvét jeruzsálemi liturgiájának, majd az egész egyház szertartási hagyományának. De az Exultatio Crucis, a kereszt felmutatása vagy felmagasztalása, mint meglelésének és felmutatásának ideje, szeptember 14-e önálló ünnepé is vált, amely idővel elhomályosította előnapja a Szent Sír Bazilika szentelésének alkalmát, és bekerült főünnepként a bizánci egyház ünnepi kalendáriumába. Magáról, a Szent Kereszt megleléséről és Helléné császárné szerepéről többen beszámoltak, közöttük a már említett jeruzsálemi Szent Kürillasz mellett az egyháztörténész Szókratész, vagy nyugaton 395-ben Szent Ambrus Milánó püspöke. Időközben a császár akaratából a keresztrelikviát három nagyobb darabra választották szét. A legnagyobb darab Jeruzsálemben maradt, egy-egy rész pedig Konstantinápoly és Róma egyházához került. A jeruzsálemi ereklye sorsa igen viszontagságosan alakult. Miután közel három évszázadon keresztül rajongó tisztelet vette körül, 614-ben ellenség kezére került. Ebben az évben a kelet-római birodalom ellen hadat viselő perzsák a Szászánida nagykirály második Hoszrú vezetésével megszállták a Szentföldet, bevették Jeruzsálemet. A hódítók rövidesen visszavonultak, az erekét azonban a keresztény világ nagybánatára és megrendülésére hadizsákmányként magukkal vitték. A fájdalom olyan nagy volt, hogy másfél évtizeddel később Héraklios császár hadat indított visszaszerzése érdekében. Sikerrel járt, 630-ban a Szent Tárgy ismét keresztény kézbe került. Az uralkodó sikere megünneplésére az erekét diadalmenetben kívánta helyére visszavinni, ám környezete arra figyelmeztette, hogy ezzel nem Krisztus keresztjét, hanem saját magát ünnepelné. Így a császár vezeklő ruhában, különösebb külsőbségek nélkül vitte vissza azt őrzési helyére, ahol ismét végbe ment, 630. május 3-án a Szent Kereszt felmagasztalásának fényes szertartása, az uralkodó pedig megerősítette, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően szeptember 14-e a kereszt megtalálásának napja legyen e becses tárgy ünnepe. A Jeruzsálemben maradt keresztrész sikeresen élte túl a jeruzsálemi keresztény közösséggel együtt a muszlim hódítást, tiszteletei és zarándokok általi felkeresése századokig töretlen maradt. A vég így a 12. században a keresztes háborúk idején érkezett el. Az 1180-as években a nyugati keresztesek uralma alá került Szentföld visszaszerzése érdekében Szaladdin Egyiptom szultánja vonult hadba. A muszlim sereg 1187. június 4-én Hattin közelében megsemmisítő vereséget mért a stratégiai hibák sorát elkövető, elbizakodott keresztes lovagseregre. A keresztesek zöme elesett vagy fogságba került. Elesett Akkón püspöke is, aki őrzője volt a Szent Erekének, amelyet magával vitt az ütközetbe is. A keresztrelikvia így ellenség kezére került, a kortársak egy része szerint azért, mert a püspök páncélban kardot öltve vett részt a harcban, meggyalázva ezzel a keresztet, és méltatlanná válva arra élet és halál, szenvedés és megváltás jelképét őrizze. Az ütközet után több, Oroszlán szívű Richard és mások által kezdeményezett keresztény kísérlet is történt az ereklye visszaszerzésére vagy visszavásárlására, ám ezek kudarcot vallottak, a jeruzsálemi keresztdarab végleg elveszett. Ennél egyszerűbb volt a Konstantinápolyba került darab sorsa, hiszen azt még 330 után Konstantinos császár szobrába helyezték, sorsa ettől kezdve azonos volt a szobor sorsával. A harmadik nagyobb darab Rómába, a Sassorium palotába, Helléné rezidenciájába került, ahol külön kápolnát építettek az őrzésére. A későbbi századokban ez a kegy tárgya pápák felügyelete alatt állt, idővel pedig külön bazilikát emeltek a tiszteletére. Ez a bazilika, vagy annak több átépítést megélt utóda, a mai Basilica di Santa Croce, amelyben díszes ereklye tartóban máig őrzik a Szent Kereszt darabját, a pilátusi felirat töredékét és néhány egykor Jézus testén átütött szeget. Idővel némi vita is támadt kelet és nyugat között a felmagasztalás ünnepének időpontja tárgyában. Nagy Szent Gergely pápa úgy rendelkezett, hogy az ereklye ünnepe, amelyet ekkor már a latin egyház részben is megültek, ne a fellelés keleten vélt napja, szeptember 14-e, hanem Héraklios császár általi visszaszerzésének napja, május 3-a legyen, idővel azonban császári nyomásra nyugat is elfogadta, hogy a Szent Kereszt felmagasztalásának főünnepe szeptember 14-e, bár a májusi ünnep is megmaradt egészen a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjáig, amikor a tavaszi időpont kikerült a kalendáriumból. Idővel egyébként, ahogy az erekék esetében szokás volt, a Rómában lévő oszlopból kisebb darabokat, idővel szinte már csak szilánkokat választottak le, amelyeket Róma püspökei amolyan kegygyanánt uralkodóknak és helyi egyházaknak adományoztak. Így ma számos európai székesegyház és templom őrzi Szent Kereszt erekjét. Egy-egy darabja van ma egyebek között a Szent Péter Bazilikában, a velencei San Marcóban, a párizsi Notre-Dame-ban, a kölni Dómban, Brüsszel, Trier, Nápoly, Velletri, Limburg egy-egy templomában, Mária Lach bencés kolostorában. Idehaza is őrzik a Szent Kereszt egy kis szilánkját, a felső ferencvárosi plébánia templomban álló Szent Helena szobor ő kezében lévő keresztbe illesztve. A keresztelek előtti tiszteletnek, az exultáció crucisnak talán a legérdekesebb korai tanúja a 360-as évekből való. Egéria, vagy talán Étéria, egy a messzi Galliából érkezett zarándokasszony beszámolója ez, aki naplót vezetett Szentföldi útjáról. Ennek a naplónak második része páratlan értékű beszámoló a jeruzsálemi egyház liturgikus életéről, leírás azokról a templomokról, amelyeket az evangéliumban elbeszélt, történések emlékezetére császári akaratból emeltek itt az egyház szabadságának elnyerése után. Az egéri által felsorolt jeruzsálemi templomok nem pusztán emlékművei Jézus a városban töltött életének, szenvedésének és halálának, hanem egy olyan sajátos jeruzsálemi liturgiának is szinterei voltak, amely napi, ünnepi és nagy heti szertartásaiban az események valóságos terében élte át, játszotta újra mindazt, ami egykor a mesterrel történt. Egéria leírása szerint ekkor már állt a heródesi templom romjaitól nyugatra, az óváros szívében az utolsó vacsora terme fölé épített Sion templom, amelyben a bölti napok szerda és péntek istentiszteletei, a nagy csütörtöki és pünkösdi szertartások részei zajlottak. Az Olajfák hegyén 4 templomot is emeltek. A Kedron völgyében állt a Getsemáné templom, ott, ahol Júdás csókkal árult el az urat, a nem messze álló másik templom pedig Jézus engedelmességi imájára emlékeztetett. Az olajfák hegyének oldalában az Eleona templom arra a barlangra épült, ahová Jézus imádkozni vonult vissza jeruzsálemi bevonulását követő éjszakán, a hegycsúcsán álló Imbomon nyolcszögletű építménye pedig a nagy csütörtöki liturgia színtere és a pünkösd ünneplésének főtemploma azon a helyen áll, ahonnan az Úr a mennybe emelkedett. Ám ezeknél a templomoknál is fontosabb, a legszentebb helyeket jelölő a jeruzsálemi liturgia középpontját jelentő épület együttes, amelyet Egéria leírt a Golgotán, Konstantinus akaratából emelt templomcsoport volt, amely Ilia Kapitolina egykori szentélykörzetének helyén állt, ott, ahol egykor Jézus keresztje, a közelében pedig a sziklasír volt, ahol eltemették. Ez a régi, a mai Szentsír templom helyén emelkedő épületcsoport három átriumokkal, oszlopcsarnokokkal összekapcsolt 160x80 méter kiterjedésű építmény volt. Egéria látogatása idején nyugati oldalán állt az Anastasis, az a körtemplom, amely a sziklasír fölé épült, amelyben a testet befogadó vájató kőlapon egykor Krisztus teste pihent. Magát a sziklasírt kibontották és körbefaragták. Korlátok vették körül, belső terében pedig a liturgia csúcspontján csak maga a püspök tartózkodhatott. A templom melletti belső udvar sarkában magasodott a Golgota sziklája, amelyen egykor Krisztus keresztje állt. Ezt a szent helyet egy nyugatra az udvar felé és egy keletre nyíló kápolna fogta egybe. Végül a templom terület legnagyobb részét a Martyrionnak nevezett bazilika foglalta el. Ennek apszis fala a Golgota sziklájára támaszkodott, és magába foglalta a keletre néző keresztkápolnát, és arra az egykori ciszternára épült, amelyben Heléné császárnő 326-ban megölelte Krisztus keresztjének darabját, a jeruzsálemi egyház legszentebb ereklyéjét. Egéria idejében mindezek az épületek a hideg márvány és a meleg aranyozás fényében ragyogó, pompás épületek voltak, s az Anastasis volt a jeruzsálemi ünnepi liturgia középpontja, egyben a keresztségi felkészítések, a napi istentiszteletek színhelye. A keresztkápolnában hódolt a nép a Szent Kereszt ereklyéje előtt a nagyheti szertartás mellett, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén is, amikor a püspök díszes tartóban emelte magasba a szent ereklyét, miközben diakónusai éber szemmel figyelték, hogy senki ne próbáljon egy-egy szilánkot letörni magának ebből a szent relikviából. A szomszédos Martyrium pedig a püspök székesegyházaként adott otthont az ünnepi igehirdetésnek és eukarisztikus liturgiának. Az idők során nem csupán a liturgiában, de a legenda irodalomban és az egyházatyák teológiai magyarázataiban is komoly helyet kapott a Szent Kereszt értelmezése. Elsőként Rufinus egyház történetében esik szó arról, hogy a Szent Szerző Krisztus keresztjének előképét keresték már az ószövetségi hagyományban is. A legnépszerűbb magyarázat, amely az idők során számos képzőművészeti alkotást is megihletett, az volt, amely szerint Krisztus keresztfája a paradicsomi tiltott fának, a tudás és életfájának magjából sarjadt. Ez a gondolat sokféle formában él tovább az ó- és középkorban, egyebek között Jakobus Voragine feldolgozásában, a híres legenda Aure alapjain. Eszerint Ádám ősbűne révén az életfája a halálfájává változott. Ennek egyik ágát, más változat szerint az őszülők által szakított gyümölcs magját, egy angyal Szetnek, Ádám fiának adta, azzal a rendeléssel, hogy ültesse el azt az ősatya sírján. A magból vagy ágból fasarjat, amely szépen növekedett. Salamon idejében még állt a fa, amely láttán a nála vendégségben járó Sába királynője megjövendölte az uralkodónak, hogy ez a fa lesz a megváltás eszköze, amelyből Salamon ekkor egy hidat készítetett. Ez a híd maga a fa, amelyből cédrus, ciprus és olajágak sarjadtak ki, merült alá később Betesda tavában, hogy Krisztus idején felmerülve alapanyagához szolgáljon a messiás keresztje megácsolásának, egyszerre szolgálva az élet és a halál szimbólumául. Egy másik történet szerint ez az egykora világ közepén álló, a világ tengelyt, az Axis Mundit jelentő fa volt az anyaga annak az oszlopnak, amelyre Mózes az általa alkotott részkígyót, az Úrra való feltekintés előképét függesztette, egy másik értelmezés szerint pedig ez a fa volt egykor annak a létrának az anyaga, amelyen Jákob az égbe felkapaszkodott. Ezeknek az előképi értelmezéseknek a gyökere a fa ősi szimbolikáját idézte. Krisztus keresztje eredetileg élő fa, az élet jelképe, amely a halál oszlopává vált, hogy a messiás szenvedését és a halál feletti végső diadalát jelképezve az élet a reményfája legyen. Ugyanez a fa szimbolika kapott szerepet később a néphagyományban a májusfa állításának tradíciójában is, hiszen ebben is valahol a keresztény ember az életet, a halál utáni újraéledést ünnepelte, ünnepli ma is. A mai ünnep Szent Kereszt felmagasztalása hitünk szerint párhuzamba állítható a nagypéntek liturgiájában szereplő kereszthódolattal, talán annyi különbséggel, hogy míg a nagy héten a kereszten függő, addig a mai ünnepen maga a szent fa hódolatunk tárgya, ám ebben az értelemben az utóbbira is igaz lehet az ősi liturgikus szöveg. Íme a szent keresztfa, ezen függött valaha a világnak gyámola. Ha pedig az ünnep hangulatát, lelkiségét kívánjuk megragadni, idézzük befejezésül a 6. századi költőnek, Venantius Fortunatusnak ismert himnuszát. Királyi zászló jár elől, kereszt fa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált. Kegyetlen lándzsa verte át gonosz vasával oldalát, s mely szennyet, vétket eltörölt, belőle vér és víz ömölt. Az ősi jóslatit betelt, mit a hű Dávid énekelt, az Úr, halljátok nemzetek, kereszten trónol köztetek. Rajtad tündöklik drága fa, királyi vérnek bíbora. Ó, választott jeles ág, ki szent testét karoltad át, világ bűnének zálogát te hordoztad, te boldog ág. Az ellenség gonosz fejét megváltunk, rajtad zúzta szét. Kereszt üdvözl légy, egy remény, a szenvedés ez ünnepén. Kérünk, kegyelmet adj nekünk, add vétkünkért vezeklenünk. Szent háromság, dicsérjenek, üdvösség kútja mindenek. Legyen győzelmünk, add meg ezt, a diadalmas Szent Kereszt. Kedves hallgatóim, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Horváth Pál műsorát hallották a Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepéről.
hírek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden